Szeretettel köszöntöm mindnyájatokat. Azt hiszem, hogy tegeződhetünk, mivel egy cél érdekében küzdtünk.
Ja. Jó napot kívánok mindenkinek! Van egy kis programváltozás, és előre is bocsánatot kérek most a Katalintól, hogy félbeszakítottam. Az esőre való tekintettel az eső miatt a néptánc panelt a Filagóriából átköltöztettük az iskolának az egyik épületébe. Ennyi módosult. Az egyik szobájába. A többi minden marad, ahogy a programban van, azt a helyszínt kell figyelembe venni, ami eső esetén érvényes. Ezt is írja a programban, hogy eső esetén hol tartjuk a programokat. Ami változás a programhoz képest, az a néptánc panel, ami az iskolába költözött ide szembe. Köszönöm szépen!
Az én előadásomnak azt a címet adtuk, hogy élő népművészet Erdélyben. Ezt az élő népművészet kifejezést még Borbé Joli néni adta 50 évvel ezelőtt annak a kiállításnak, amelyik a kortárs magyar és kárpát-medencei népi kézművesek legnagyobb bemutatkozási fóruma volt akkor, és az ma is. Akkor és azóta is számtalan néprajzos szakember kérdőjelezte meg azt, hogy lehet-e népművészetnek hívni azt a kézműves mozgalmat, népi kézműves mozgalmat, ami már nem a hagyományos kulturális térben, a hagyományos életforma, közösségi követelmények által meghatározottan jön létre, viszont a néphagyomány tekinti inspirációs forrásként a kortárs életmódnak, divatnak megfelelő formában. Valójában épp ez a gondolkodás és dilemma volt az, ami létrehozta Magyarországon a népi iparművészet fogalmát még 1953-ban Kressz Mária néprajzos által. Abban az időben, mikor a tradicionális falusi közösségek, életmód és kultúra egy csapásra megszűnt, de az a népi kézműves kultúra, amelyet még sokan ismertek és műveltek, élt. Jeles néprajzosaink akkor a szövetkezeti mozgalomban, a népi iparművészetben látták a megőrzés zálogát, mert mi a népművészet és a népi iparművészet közti különbség. A népművészet a tradicionális életmód számára, az alkotások a tradicionális életmód számára születnek. A népi iparművészet ezzel szemben olyan művészet, iparművészet, mely a paraszt stílusokat veszi alapul, de a kortárs kihívásokra és igényekre felel. A népművészetben az, hogy a helyi stílus miként alakul, mert ugye azt tudjuk, hogy stílusok váltják egymást, azt a közösségi ízlés határozza meg. A mesterek, vagy az alkalmanként kézművességgel foglalkozó, dolgozó parasztok, vagy a kisiparosok, hivatásos mesteremberek mind a tradicionális közösség számára alkottak, dolgoztak. Ismerjük azokat a szűcsöket, fazekasokat, akik tudták, hogy melyik település, melyik nemzetiség vásárába, piacára mentek, és ennek megfelelően alakították ki azt az árukészletet, amit az az illető település választott, ami az ő számukra volt megfelelő. A népi iparművészetben a helyi hagyományokra és a helyi stílusokra épül az alkotás, de nem a helyi ízlés alakítja, hanem helyébe egy bíráló zsűri ízlése lép. Ez a zsűri, ez azért folyamatosan ugye változik, általában néprajzosokból, és mostanában már dizájnerekből, és mindenféleképpen mesterekből áll, hiszen nagyon fontos, hogy a mesterségbeli tudás is megjelenjen ezeken az alkotásokon. És az alkotók maguk nem csak a falusi emberek, hanem főleg városi és értelmiségi származású tanult emberek, akik képzéseken, iskolákban és tanfolyamokon tanulják meg a mesterségüket. Ezzel a változással együtt született meg a Népi Iparművész cím és a Népi Iparművészeti zsűrizés, mint a minőség biztosításának egyetlen formája. Eleinte ez azt a célt szolgálta, hogy inspirálja a szövetkezeti tervezőket, akik igazi, a hagyományokban felnőtt mesterek voltak eleinte, arra, hogy igazán hiteles, az új, kortárs körülményeknek megfelelő alkotásokat árut tervezzenek a háziipari szövetkezetek számára. Ezeknek a szövetkezeteknek a tevékenysége a helyi, lokális, hagyományos kultúrára alapozódott. Nálunk Magyarországon ezzel párhuzamosan a kezdetektől létezett a közművelődés területén a szakmai és szakkörvezetői képzés, melyek már majdnem minden mesterség esetében átfogó ismeretanyaggal az egész Kárpát-medence hagyományos kultúrájának megismerését tűzték ki célul. Ezekből a képzésekből fejlődött ki a későbbiek során a szisztematikus iskolarendszerű képzés. De maradtak szép számmal olyan hagyományőrző települések, közösségek, melyek épp a múltbéli hagyományok, a Gyöngyös-Bokréta mozgalom, a háziipari szövetkezeti mozgalmak hatására fennmaradt helyi kultúrát éltették tovább. A történelem folyamán a szövetkezetek megszűntek, helyüket az egyéni alkotók, egyesületek, alkotóközösségek, iskolák vették át. A 70-es évek végén pedig a táncház mozgalomhoz kapcsolódóan egy új generációnak, új népművészeti felfogással társulva létrejött a nomád nemzedék, mely teljes mértékben megújította az addigi népművészet értelmezést. A tudás továbbadásának lényege azonban mindig az volt, hogy eredeti, múzeumi vagy helyi közösségi anyagot tanulmányozva néprajzkutatók és iparművészek szakmai támogatásával jöjjön létre a népi kézművesség megújulása. És miért kezdtem én az otthoni folyamatnak az ismertetését? Mert Erdélyben közel hasonló folyamatok zajlottak le, időben, szellemiségben kicsit eltolódva, kicsit másképpen, de a lényeg ugyanez. Erdélyben az urbanizáció időben történő késése, a kisebbségi lét, a hagyományos életforma hosszabb ideig történő megmaradását eredményezte. Mi csodás időutazásként éltük meg annak idején a gyűjtéseket, a látogatásokat a 70-es, 80-as évektől kezdve. Sose gondoltuk, hogy ez megszakad, illetve reméltük, hogy ez a varázslatos kultúra mindig fennmarad. Ezzel szemben sajnos azt látjuk, tapasztaljuk, hogy több helyen, ahol a tudatos tanítás elmaradt, az idős mesterek elmenetelével a tudás megszakadt. Elég csak említeni például a híres torockói vercsipkét, amit hazai csipkeverők tanítottak újra az elmúlt évtizedekben, vagy pedig példa lehet az a válaszúti templom, ami Kallós Zoli bácsi halálakor leégett, és magyarországi hímzőasszonyok készítették el ennek a templomnak a textiljeit. Ugyanakkor vannak olyan erdélytájaink, falvaink, ahol a hagyomány él, fennmaradt, és a közösség nagyon fontosnak tartja, hogy ezeket megőrizze. Elég itt a kalotaszegi székelyföldi közösségekre gondolni, ahol még napjainkban is, legalábbis az élet és az évkör fontos évfordulóin, fordulóin még mindig illik viseletbe beöltözni. Más volt az itteni szövetkezeti kultúra szakmai irányítási elve is. Sok vitái voltak Borbély Jolánnak és Halász Péternek, Bandi Dezsővel, aki fontos szellemi irányítója volt az erdélyi háziipari mozgalomnak, aki nem a helyi gyűjtésekre, a helyi kultúrára alapozta a terveit, útmutatásait, hanem egy lírai, sokszor balladák vagy életképek kézműves ábrázolását ösztönözte. Most lehet látni Szent Imrei Judit életművének a kiállítását, aki korai alkotó munkájában a hagyományos székelyfestékes szövés technikáját, színvilágát, szerkesztési módját megtartva egy egészen különleges világot hozott létre. Munkáiban amiben állatábrázolással is követte a hagyományos festékes szerkesztési módot, a népművészet újragondolását. Ő maga aztán az élete során később néprajzkutatóként, ifjú Kós Károly kollégájaként az eredeti anyag felgyűjtését és továbbadását tartotta életcéljának, és számtalan csodás gyűjtést, könyvet köszönhetünk neki, mi utókor. A hagyományos közösségek életében több út követhető nyomon. Kalotaszegen, különösen a Nádas mentén virágzik, tobzódik a viseletkultúra. Nagy szeretettel alkalmaznak műanyag alapanyagot, nyilván a tisztántartás véget is. De ebben nagy szerepet játszik az is, hogy a fiatalok, az új generáció mindig újítani akar, és az újítás eredménye sokszor a minták a színek tobzódásában jelenik meg. Komoly fejtörést okozva ezzel sok esetben a zsűrinek, hiszen ezek az újítások, bár egy közösség elfogadott normája, és emiatt ezek a darabok a hagyomány továbbvitelét jelentik, viszont több esetben esztétikai, a hagyomány megőrzése követelményeinek kevéssé felelnek meg. De ennek a folyamatnak látjuk nagyon pozitív történetét is. Míg a 80-as években már nem lehetett bagaziát, muszújt kapni, mert eladták, esetleg kincsként még őrizték, vagy nem viselték a kalotaszegiek, most ennek is eljött újra a divatja, és csodálatosabbnál csodálatosabb darabokat láthatunk egy-egy konfirmáló lányon, templomi ünnepségeken. Itt lehet látni a tobzódó gyöngyös viseletet ezeken a lányokon, és itt lehet látni a csodálatos bagaziát, amit újra elkezdtek viselni. Ez a tendencia látható a bujkák esetében is, melyek eleinte a táncházas zenészek és táncosok viseltek nagy szeretettel, de mára óriási divatja keletje lett a közösségekben is. Nagyon izgalmas, ahogy a női bujkák megújulnak, modernizálódnak a helyi mesterek által. Az első képen egy régi bujkát látunk, a másodikon az élő népművészet kiállítás válogatásakor fényképeztem le ezt a modern, ma is hordható bujka viseletet, bujka ruhát, illetve hát ugyanaz a kabát nem lehet jól látni a fényekbe, de a fekete alapon fekete sújtással. És figyeljétek meg, hogy ott a legfelső bujka milyen izgalmas, női bujka. Ezt a népművészeti szalonon lehetett látni, ahol a gyöngyöket, ezt a gyöngyös rozetta mintát helyettesítette be az alkotó ezekkel a színes szalagokkal, ami tulajdonképpen követi a régiek szerkesztési módját, de mégiscsak egy megújítást láthatunk. A székely viseletek is érdekes utat jártak be. Míg korábban a 70-es években nagyon egységes, fekete-vörös csíkozású viseleteket láthattunk, főleg a néptánc együttesek körében, Borbély Joli néni ezt krampuszosnak nevezte. Napjainkban egyre inkább felfedezik az alkotók és azok, akik ezeket a viseleteket hordják, hogy a helyi kutatások alapján településenként és korosztályonként mennyire változó a rokolyaszőttes alapszíne és mintázata. Nagy örömünkre szolgál mindez, épp az elmúlt nagy kiállításokon szép számmal találkoztunk különleges, napjainkban megszőtt alapanyagú és sokszínű viselettel. Itt az élő népművészet kiállításról lehet látni részleteket. Lehet látni, hogy a hagyományos vörös-fekete mellett jelennek meg a soknyüstös, barackmagos és egyéb szövéstechnikával készült egyszínű és változatos székelyviseletek. Ebbe a körbe tartozik a korábban fehér kötények új stílusú hímzésének problematikája, melyet a zsűrik során nem szoktunk értékelni. Sokkal inkább javasoljuk, hogy térjenek vissza az alkotók és a csoportok ahhoz az eredeti egyszínű viselethez, illetve kötényhez, ami a korábbi stílusoknak a velejárói. Nagy öröm, hogy nem halt ki a hagyományos bőrművesség itt Erdélyben, és a szűcsmesterség területén is több kiváló alkotót ismerünk, Mezőségen, Széken és Gyimesben. Itt most épp a gyimesi Bartos Béla és Bartos Emikő népművészet mesterei munkáit lehet látni, akik fantasztikusan szépen követik és alkotják újra a hagyományos gyimesi mellyeseket. De ki kell emelni Juhos Ida és Juhos Zoltán mezőségi mellényeit is, ami egy nagyon archaikus, a honfoglaláskorra visszamenő motívumkincs, ezek a saskörmös minták oda vezethetők vissza. Még Kalos Zoli bácsi volt az, aki őket inspirálta arra, hogy ezt a fajta stílust újra alkossák és készítsenek szép darabokat. Szintén ők készítették ezt a mellényt, ami az Élő Népművészet kiállításon is szerepelt. Gyönyörű, igazán mestermunka mindegyik. És hát ki kell emelni Pali Marcit, aki ugye a széki lábbeli készítés területén egy kiváló szakember. És hadd mutassam be Lázár Éva, talán nem kell bemutatni néhány munkáját, aki az idén lett népművészetmestere. Mindez nem csupán a közösségi hagyományápolás, de a táncházmozgalom és a néptánccsoportok tudatos viseletigénye, így meg kell említeni a Csóri pályázatot, ami segíti. Fazekasság területén látjuk az igazi problémákat. Az üzlet, a kereskedelem talán itt okozta a legnagyobb kárt a hímzések mellett, hiszen a gyorsan elkészíthető tömegtermékek nagyon sok esetben vezetnek a minőség romlásához, a technikai kivitel silányságához, az esztétikai követelmények hiányához, a hagyományoktól való elrugaszkodáshoz. Ez a probléma főleg a méltán híres korondi kerámia és a kalotaszegi hímzések területén a legszámottevőbb. Az új generáció, a fiatalabb generáció hagyomány, népi kézművesség felé történő orientálódása már a képzések irányába vezet. Én őket nevezném az erdélyi nomád nemzedéknek, hiszen egyre kevesebb az az idős mester, bár Erdélyben még azért így, mint látjuk, akadnak, akitől lehet tanulni. De ez a tanulási kedv a fiatalok esetében együtt járt a táncházmozgalom kiszélesedésével is. Vannak, akik magyarországi képzőhelyekre járnak tanulni, Békés Csabára hímzők, budapesti iskolába bőrösök, Nádudvarra szövők, nemezelők, fazekasok, faragók, bőrművesek, de a mozgalom kiszélesedésére jellemző, hogy egyre több helyen valósul meg helyi, erdélyi képzés. Itt nagy, komoly szerepe van a Kallós Alapítványnak, az Artera Alapítványnak, a Sepsiszentgyörgyi Guzsajas Körnek, a Boróka Gyökér Egyesületnek, ahol folyamatosan zajlanak kézműves tanfolyamok, a kézművesség szinte minden ágában. Különösen nagy figyelmet érdemel az az értékteremtő munka, amelyről majd Ament Éva is mesél, amit a bútorfestés területén látunk, ahol most már az általános technikai, szakmai, mesterségbeli tudás elsajátítása komplett templomi mennyezetek elkészítését is eredményezte. De láthatjuk az eredményeket, a kallós gyűjtemény tanulmányozása, az ott fellelt darabok rekonstrukciója, mai modern alkalmazása területén. Ez a tudatos, szisztematikus tanulási, tanítási folyamat az áloga a kézművesség fennmaradásának, ahol gyerekkortól újra belenövelődhetnek az új generációk a hagyományos kézművességbe, illetve az, hogy kinevelődnek olyan mesterek, akik példaképül oktató, nevelő szakemberként szolgálnak mások számára. Ezek az alkotók már a hagyományos népművészet mellett a modern, újító kategóriában is tökéleteset alkotnak. A Kallós Alapítvány, illetve az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány által szervezett erdélyi élő népművészet kiállításon is bemutatkoztak. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az erdélyi alkotók még nagyobb számmal zsűriztessenek, hiszen ezeknek a zsűriknek egyik legfontosabb része, hogy az alkotók az alkotásokról részben írásos, részben személyes konzultáció révén szakmai véleményt kapnak, és ami a szakmai továbbfejlődés területén komoly segítséget jelenthet. És akkor nézzük meg, hogy mik ezek a kategóriák, ami a zsűri kategória. A mesterremek az a legmagasabb szintű kategória. Olyan alkotásokat nevezünk annak, amik tökéletesek, egyediek, de nem sokszorosítás céljából készülnek. Kevés példányban hozzák általában ezek az alkotók létre. És ezt meghatározza akár a munkamennyiség, akár a felhasznált alapanyag, vagy egy-egy alkalom. Mives termék az a alkotás, ami szintén tökéletes. Nem szabad azt gondolni, hogy ó, én csak mives termék címet kaptam, nem mesterremeket. Az különbözteti alapjában meg a mesterremeket a mives terméktől, hogy ebből sok példányt lehet készíteni. Az ajándéktárgy nagyon sokszor lenézett kategória. Ó, én csak ajándéktárgyat kaptam. Miközben egy ajándéktárgyat elkészíteni sokkal nehezebb, sokkal több gondolkodást igényel, hiszen kevés munkabefektetéssel, kevés anyaggal, de nagyon nagy ötleteket kell egy jó ajándéktárgy esetében létrehozni. És hát mi a hagyományos és mi a modern közti különbség? A hagyományos kategóriában a tárgyak szerkezete, színe, mintakincse, formája szinte követi, másolja az eredeti tárgyakat. Azért ebben a tekintetben is lehet tervezni, de az a lényege a dolognak, hogy a hagyományra sokkal inkább hasonlít, sokkal inkább követi a hagyományt ez az alkotás. Mi a modern? A modernnél már az alkotói véna sokkal inkább érvényesül, szerkezetben, színben, funkcióban, és itt vagy történhet változás, de ezek a változások mégis olyan mértékűek, hogy felismerhetővé váljon az az adott tárgyi kultúra, amiből az kortárs alkotás létrejön, amiből az alkotó merített. És mit jelent ez, hogy felismerhetünk egy-egy tájegységi kultúrát? Mikor hiteles egy-egy új alkotás? A jellegzetességek felismerhetőek legyenek. Ez mesterségenként más és más követelményt jelent, de alapvetően, hogyha ránézünk egy tárgyra, akkor tudjuk azt, hogy ő egy szilágysági, ő egy székelyföldi, valamilyen jellegzetességét, karakterét őrizze meg. Mi kell ehhez, hogy ez a hitelesség létrejöhessen? Én mindig azt szoktam mondani, hogy az alkotónak először nagyon meg kell ismerni azt az alkotást, amiből merít, azt a tájegységet, amiből merít. A kezébe, a szívébe, az agyába ott kell lenni, és akkor tudja a saját egyéniségét beletenni egy új tárgyba, hogyha tudja, ismeri azt, ami amiből merített. És még egy nagyon fontos dolog, akkor, amikor újat tervezünk, soha ne keverjük egy-egy tájegység régi és új stílus korszakának a jegyeit ugyanazon a tárgyon. Maradjunk meg a stílus hitelesség alapján. És most nézzünk meg néhány kiváló erdélyi példát, erdélyi alkotók példáját, szintén az élő népművészet kiállításról. Vargyasi Melinda egy kiváló viseletkészítő és hímző, aki ezen a hátizsákon, illetve ezen a kabáton a kalotaszegi bujkák motívumkincsét újította meg. Kiváló fiatal erdélyi alkotók Antal Imola és Bajka Márta. Antal Imola már a nádudvari iskolában szövést tanít, ott tanult szőni is, és eljutott odáig, hogy már ő az, aki tanítja az ifjúságot. Nézzétek meg, hogy ezeken a darabokon, amik őrzik a hagyományos technikát, őrzik a hagyományos formákat, hogy jelenik meg a modern ruhákba történő átmenet. Szintén Vargyasi Melinda, aki a székely rokolyák alapanyagából készít modern viseleteket. Itt az alapanyag volt az, amit ő megőrzött, és ezt tette át egy mai modern ruhára. De én nagyon örülök annak a kísérletnek, ami szintén válaszúton zajlik most már évek óta, ahol a gyűjteményből kiszemelnek egy-egy mintát, és azt helyezik rá mai modern ruhákra, nagyon hitelesen és nagyon szépen Vargyasi Melinda segítségével. Nagyon izgalmas volt az a darab, ami a széki viselet mai modern alkalmazása során született. Ott lehet hátul látni az eredetit, a kendőt, és azt a ruhát, ami ennek a kendő mintának a feldolgozásával született, egy mai modern ruha. Szász Judit egy ékköve a erdélyi bőrműveseknek. Kiváló szakember, ő Budapesten tanult bőrművességet, és főleg a gyimesi szíjuk mintájára készít új tárgyakat, és nem csak szíjukat, most ez azért látszik ezen a képen, mert az élő népművészet pályázatra ezzel pályázott. Én próbáltam kicsenni képeket a Facebookról, de nem sikerült jó minőségben, mert ő csinál mai modern tárgyakat. És különösen gyönyörű, a múltkori zsűrin volt egy 100 kabátnak, bundának a mai feldolgozása. Az Artera alapítvány főleg a hímzések területén erős. És nézzétek meg, itt lehet látni az eredeti hímzést, egy Sepsiszentgyörgyi gyűjteményből a háttérben, és hogy dolgozzák föl ezt egy modern, mai lakáskultúrába beillő tárgyként. Egyrészt ugye a párnák négyzetesítése egy más szerkesztési elvet igényel, másrészt a színek variációjával a bordó, és a fehér alapanyag és az azon alkalmazott színes fonalak váltakozásával milyen modern alkotásokat hoztak létre. Szintén kiváló alkotója Erdélynek, Pál Etelka, aki a székely festékeseket dolgozza fel kiváló módon, és mindehhez ő maga festi az alapanyagot. És fantasztikus, hogy ő ezt nem őrzi meg magának, hanem nagyon sok helyen továbbadja és tanítja. Vagy kiemelkedő Sánta Emőke, aki egy mérai minta alapján készített mai modern ékszert, nyakbavalót és övet, szintén az élő népművészet kiállítás egyik jeles darabja volt mindkettő. Demeter Miklós az, aki a játékkultúrát újítja meg kiváló módon. Épp itt olvastam, hogy ő is jön foglalkozást tartani. Akik ezekkel a játékokkal játszanak gyerekek, azoknak egészen más lesz a viszonyulásuk a természetes anyagokhoz, a népi kultúrához, mint azok, akik csak műanyag játékok mentén nőnek föl. A fazekasság területén két alkotó az, aki az élő népművészet pályázatra pályázott, és kiemelkedő alkotásokkal hozott létre. Az egyik Csibi Csaba, ő egy nagy tehetség, és nagyon sok remény van az ő munkásságában. A másik Máté Szentkirályi Imola, aki egy egész különlegesen megújító kerámiát hozott az élő népművészet kiállításon. A fürdőszoba volt berendezve azzal a garnitúrával, aminek itt a lámpáját lehet látni. És hát Bakó Mónika munkáit láthattuk az élő népművészet kiállításon és a népművészet ifjúmestere pályázaton. Nagy szomorúságom, hogy most hallottam az úton, hogy ő itt a Covid idején abba hagyta ezt a tevékenységet. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy folytatná. Ő egy olyan tehetséges alkotó, akinek ezek az első munkái voltak, és az, hogy nem lett népművészet ifjú mestere, az annak volt csak betudható, hogy nagyon-nagyon kis számú címet lehet kiadni, és nem fért bele ebbe az évi címek osztásába, és sajnos korban meg hát túljutott a 35 éven. A nemes területén feltétlenül meg kell említeni Kovács Túri Emesét. Ő munkásságának az a lényege, hogy a nemezeken nem a keleti nemezmintákat másolja, vagy alkotja újra, hanem a székelyföldi motívumokat hozza vissza a nemeztárgyain, főleg a hímzés motívumok látszódnak ezeken a darabokon most, de más darabokon pedig a székelykapuk motívumrendszerét emeli át a nemez világába. Csíki Emőke szintén egy nagyon tehetséges erdélyi alkotó. Ő festette növényi festékkel ezeket a színeket, és ezen a garnitúráján az erdélyi mennyezetek, festett kazettás mennyezetek motívumkincsét jelenítette meg. Én az erdélyi kézműves alkotóknak nagyon sikeres további alkotómunkát és jó működő alkotóközösségeket kívánok. És miért mondom azt, hogy jól működő alkotóközösségeket kívánok? Azért, mert én úgy gondolom, hogy az ember egymaga nem tud sikeresen dolgozni, az nem is jó. Közösségben jó alkotni. És mert hogy a közösség az, mint ahogy régen is, egy szűrő, egy mérce, ami az embereket orientálja. A mások véleménye, meghallgatása, az együttvaló gondolkodás, akár egy közös munkában is, mint amit az élő népművészet kiállításon is láthattunk, hogy kifejezetten erre a pályázatra szövetkeztek alkotók különféle mesterségekből. Ezek mind inspiráló hatással bírnak. Vagy akár egy tárgyon belül is láthattunk az élő népművészeten olyan példákat, hogy bőrművesek, nemezesek, bőrművesek, szövők, hímzők, viseletvarrók együtt különlegeset tudnak alkotni, És én azt gondolom, hogy minden olyan alkalom, ami kihívás egy alkotó vagy egy alkotó csoport számára, mind ezt a mozgalmat virágoztatja fel, hiszen akkor, amikor valaki csak magának vagy egy piacra termel, akkor egy kicsit el tud laposodni. A kihívások kellenek, és ezek a kihívások, a pályázatok, a közösségi gondolkodásmód, a közösségek közös tanulási folyamata mindezt segíti elő. Én azt kívánom, hogy itt Erdélyben is ez egyre jobban működjön, és az erdélyi kézműves kultúra még inkább virágozzon. Köszönöm a figyelmet.
Na hát szeretettel köszöntök mindenkit én is. Aki nem ismerne, én László Eszter vagyok, a kézműves szekciónak vagyok az összeállítója, és mi fogjuk lebonyolítani a mai napot. Kata, nagyon szépen köszönöm az előadást. Ugye az volt a koncepciónk az idei Szabad Egyetemen, hogy egy kicsit a kézművességre fókuszálunk, ugyanis a zenei és táncos szakterület az elég szakmailag, elég magas színvonalon folyt az elmúlt évtizedekben, viszont sajnos a kézműveseink, az erdélyi kézműveseink szakmailag nagyon kevés segítséget kaptak, és amióta én 4 éve dolgozom itthon Erdélyben, és azóta Katával kézenfogva igazából, mert az az igazság, hogy nagyon sok szakmai segítséget kaptam tőle, próbáltuk meg erdélyszerte valamilyen formában átlátni és segíteni tanfolyamokkal, kisebb továbbképzésekkel ezt a munkát. És úgy éreztem, hogy Kata az, aki legjobban átlát bennünket, ugyanis első pillanattól kezdve ugye a népi iparművészeti zsűriken, a kézműves tanfolyamainkon ő volt ott. Ő látta azt, hogy honnan indultunk, és körülbelül most hol tartunk, és ezt az összefoglaló első előadást ezért kértem tőle. És rettenetesen büszkék vagyunk azokra az alkotóinkra, akiknek az elmúlt 2-3 évben nagyon sok díjat is adtunk. Most egy kicsi technikai átállás lesz, és 15 perc múlva fog kezdődni Péter Szidóniának az előadása, aki a Hagyományok Házában a kézműves osztálynak a vezetője. A kézműves oktatás lehetőségeiről fog beszélni. Itt az volt a kérésünk, hogy nagyjából a képzés típusokat mutassa be nekünk, ugyanis egy állandó problémának látjuk azt, hogy ugye sokfajta kisközösség, nagyváros, közepes városban nem nagyon tudjuk, hogy milyen típusú képzés az, ami beválna, és erre kértem Szidóniát, hogy nagyjából foglalja össze, hogy mi az, ami Budapesten bevált, mi az, ami a vidéki kisvárosokban, ugye a hálózat útján elég sok helyszínre rálátnak, hogy azoknak milyen tapasztalatai vannak, és hát a hagyományokházás kiadványokat is szerettük volna itt nektek bemutatni. Úgyhogy akkor 15 perc múlva kezdődik az előadás, és aki esetleg érdeklődik, hogy a többi helyszínen mi van, olvassam fel esetleg, hogy párhuzamosan mi fog indulni, ott van, mindenkinek megvan a programja, úgyhogy akkor 15 perc múlva itt találkozunk.